Drága testvérek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon az Úr Jézus köszöntésével. Ő azt mondta a tanítványainak, amikor feltámadása után megjelent nekik, hogy békesség néktek. Szükségünk van arra a békességre, amit egyedül az Úr tud nekünk megadni, ami elő tudja készíteni a mi szívünket arra, hogy befogadjuk mindazt, amit ő számunkra át akar adni, most ezen az alkalmon is, ezen az Allianz imaheti záró alkalmunkon. Előttünk van az igéslap, és annak a központi üzenete, amit most már harmadik alkalommal hoz elénk az Úr, aminek a középpontjában az a mondat áll, hogy Isten hűséges az ő népéhez. Testvérek, soha ne felejtsük el, akármilyen helyzetbe is kerülünk, hogy Isten hűséges, az ő ószövetségi népéhez is hűséges volt, hiszen a 78. Zsoltár alapján ezt is láthatjuk, de ő hűséges mindenkor az övéihez, hűséges hozzánk is. És hát, ha belenézünk a tükörbe, akkor azt látjuk, hogy bizony mi sokszor hűtlenek vagyunk. Sokszor nem vagyunk hűségesek. Nem vagyunk kitartóak a hitben. Nagyon sokszor ellene mondunk az Úrnak, és elfordulunk tőle, és meglankad a mi hitünk. És arra figyelmeztet minket ez az imahét, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, akkor álljunk meg, és kezdjük újra. Testvérek, ezzel a mottóval köszöntök szeretettel mindenkit, és kérjük az Isten áldását mai alkalmunkra. És énekeljük a kezdő énekünket, ami így kezdődik, hála hű kegyelmedért. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te fenségedet, hatalmadat, és csodáljuk a te mérhetetlen nagy szeretetedet, türelmedet, és hűségedet irántunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra és újra emlékeztetsz minket arra, hogy milyen sokat tettél értünk. Hogy megtetted a legnagyobbat, lehajoltál hozzánk a bűn mélységébe, elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogyan azt megígérted, és hogy elhoztad azt a lehetőséget a mi életünkbe, hogy találkozzunk az Úr Jézussal, és megadjuk magunkat neki. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te hűségedet, a te irgalmadat és a te kegyelmedet hirdeti mindaz, amit az Úr Jézus megtett a Golgotai kereszten, és mindazt, amit a mi életünkben elvégez, akkor, ha hittel jövünk hozzá, ha leborulunk bűnbánattal az ő keresztjéhez, és hogyha kinyújtjuk a kezünket az ő átszegzett keze felé. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy újra és újra hívsz bennünket a gyülekezet közösségébe, és így ebbe a közösségbe is ezen a héten már harmadik alkalommal, amikor azt hozod újra és újra elénk, hogy emlékezzünk a te csodálatos nagy tetteidre, munkádra, arra a szabadulásra, amit elvégeztél, és kiáltsunk hozzád abból az élethelyzetből, amiben vagyunk. Drága Úrunk, így jövünk most eléd, szomjasan a te jelenlétedre, és szomjasan a te szabadító igédre, munkádra. Kérünk, Urunk, hogy végezd el a mi szívünkben, a mi életünkben, amit te fontosnak látsz. Amen. Drága testvérek, ezeken az alkalmakon a 78. Zsoltár került elénk. Az első és a második este, a 37. versig hallottuk a Zsoltárt, a mai estén a 38. verstől hallhatjuk. Tehát folytatódik az, ahol tegnap abba hagytuk.
Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata.
Meggondolja, hogy halandók ők, olyanok, mint a tovatűnő szél, amely nem tér vissza.
Hányszor lázadtak ellene a pusztában, hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban.
Sokszor kísértették az Istent, megbántották Izrael szentjét.
Nem gondoltak hatalmára és arra a napra, amelyen kiváltotta őket a nyomorúságból, amikor jeleket tett Egyiptomban és csodákat Coán mezején.
Vérré változtatta a folyókat, nem ihattak a patakokból.
Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy marják őket, és békákat, hogy romlást hozzanak rájuk.
Termésüket a cserebogárnak adta, munkájuk gyümölcsét a sáskáknak.
Szőlőjüket jégesővel pusztította el, fügefáikat felhőszakadással.
Állataikat jégesővel verette, jószágaikat villámokkal.
Rájuk zúdította ízó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét.
Utat nyitott haragjának, nem óvta meg őket a haláltól. Életüket dögvésszel sújtotta.
Levágott minden első szülöttet Egyiptomban, a férfi erő első termését Hám sátraiban.
Útnak indította népét, mint juhokat, Vezette, mint nyájat a pusztában.
Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, de ellenségeiket a tenger borította el.
Bevitte őket szent helyére, erre a hegyre, melyet jobbjával alkotott.
Népeket űzött ki előlük, nekik osztotta ki azoknak birtokát. Izrael törzseit telepítette sátraikba.
De ők kísértették a felséges Istent, lázadoztak, és nem tartották meg intelmeit.
Hűtlenül elpártoltak, mint őseik, csalódást okoztak, mint a meglazult íj.
Áldozó halmaikkal haragították, és bálványszobraikkal ingerelték.
Ezt hallva Isten felháborodott, és nagyon megutálta Izraelt.
Elvetette Silói lakhelyét, sátrát, amelyben az emberek közt lakott.
Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenség kezébe.
Népét fegyvermartalékává tette, mert megharagudott örökségére.
Ifjait tűzemésztette meg, szüzeinek nem énekeltek názdalt.
Papjai fegyver által estek el, özvegyei nem sírhattak.
Akkor, mint aki addig aludt, fölébredt az Úr, mint egy bortól újongó hős, és visszaverte ellenségeit. Gyalázatba döntötte őket örökre.
De József sátrát megvetette, nem Efraim törzsét választotta. Júda törzsét választotta ki, a Sion hegyét, mert azt szereti.
Magasra építette szentélyét, akár az eget. Örök alapot vetett neki, akár a földnek.
Azután kiválasztotta szolgáját, Dávidot, és kivette őt a juh aklok közül.
A szoptatós juhok mögül hozta el, hogy pásztora legyen népének, Jákobnak, és örökségének, Izraelnek.
Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. Amen.
Éneklem, hogy áldott légy, Uram, azt hiszem ez ennek az éneknek az utolsó mondata. Szeretettel köszöntöm az imahétre összegyűlt gyülekezetet, és a kiírt két igeverset hadd olvassam én is még egyszer, ami vezér fonalunk lehet talán, mint egy világító lámpás, erre a jó sok biblia versre, ami a Zsoltárból a mai napra fennmaradt, ez pedig így hangzik. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Meggondolja, hogy halandók ők olyanok, mint a tova tűnő szél, amely nem tér vissza. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy igéd és lelked segítségét hívhatjuk most, szólj hozzánk, kérünk, áld meg a mi közösségünket veled. Amen. Szeles idő jutott nekünk mostanában, és ha éppen nem vizes volt a hó, akkor tapasztaltuk, hogy tudjon könnyen felkapni a kis hópihéket, de ezek a hópihéken nagyon sokan vannak. Volt valakinek szerencséje saját maga megcsodálni egy-egy ilyen kis gyönyörű alkotást, vagy akár fotón más bemutatta. Különös rend uralkodik a természetben, és fiainkkal otthon csodálkoztunk, hogy az Isten milliárdról milliárdra gyártja ezeket a pici hópihéket, szórja le az égből, és aztán összekapaszkodnak, és lesz egy hótakaró belőle, de csak egyetlen egyet kiveszünk belőle, már azzal, hogy megfogjuk, már azzal, hogy közelébe megyünk, már azzal, hogy a lehelletünk talán hozzáér, eltűnik. És egy olyan közönséges víz cseppecske lesz belőle, minthogyha csak a csapból engedtük volna. Olyan különös, ha létrejött egy ilyen hópihének, és aztán olyan gyorsan el is tud illanni, mégis ura a jelenléte az Istenről, az Úrról tesz bizonyságot, van alkotója. Aztán egy kicsit gyakorlatibb találkozása sok hópihével, amikor lehet, hogy többen lehetőséget kaptunk a szolgálatra, hogy kotorjuk ezt a havat járda, és utcasarokra mindenki rácsodálkozik, hogy milyen hosszú az utcafront ilyenkor, amit takarítani kell. És ilyenkor nagy lehetőség van arra, hogy amikor elérünk a telek határig, akkor jön talán egy kérdés, hogy eddig, uram, vagy egy kicsit takarítsam tovább a szomszéd elől is, megálljak egy kicsit, majd talán a szomszéd takarítsa az enyémet, vagy én fogom az övét, és nem tudom, volt-e más így, amikor aztán fölbuzdulva, na jó, gyorsan legalább az ablaki vagy a bejáraték, talán még egy kicsit tovább is a szomszédét is sikerült letakarítani. Aztán lehet, hogy a másik nap meg arra ébredünk, hogy fú, de fáradt vagyok, kinézünk, és látjuk, hogy na, valaki most meg a miénket takarította el. Hát ilyen kedves bizonyságok is vannak, de olyanok is, amikor éppen az szomszéd valami véghetetlen káromkodással szidja az Istent, hogy tudott ennyi havat engedni most ezen a télen. Sokféle megnyilvánulás van, és elénk jön az Istennek, az Úr Jézusnak az a mondat, hogy honnan szól a száj, minek a teljességéből? A szív teljességéből szól a száj, a hólapátolás alkalmas arra, hogy előjön a szívünkből, hogy mi van bennünk, és hát ez reméljük, hogy minél több jó bizonyságot hoz a számunkra, de minden esetre megnyilvánul az, ami a szívünkben van. Talán nemrég emlékeztettünk a vízkereszt alkalmával Jézusnak a megkeresztelésére, bemerítésére, az Istennek a szívéből is kifakadt valami. Lukács evangéliuma egészen úgy fogalmazza meg, hogy az Isten nem az ott lévő embereknek, hanem magának a fiának, Jézusnak intézi a megszólítást. Emlékszünk talán a konkrét formára. Te vagy az én szeretett fiam, benned vagy akiben gyönyörködöm. Hát a szívből sok minden elő tud törni. Az Isten szívéből ez nyilvánul meg, amikor látja a fiát engedelmesen a hullámsírban ott elmerülni, feljönni, és egy mindegy megtestesült alakban, galambhoz hasonló formában leszáll a Szentlélek is, a Szent Háromság megnyilvánul. Mi van az Istennek a szívében? Nem véletlenül hoztam ezt a kérdést, mi van az Isten szívében, mert ha Zsoltárt figyelmesen olvasgattuk talán az előző napokban is, akkor ott lehet a kérdés bennünk, hogy miért írja ezt a Szentíró. Olvastuk most a második leghosszabb Zsoltárt, a 119. után, ez a 78. Zsoltár a második leghosszabb Zsoltár a Zsoltárok könyvéből. És az én Bibliámban még címe is van, lehet, hogy többeknek, a történelem tanítása. Ászáf, a Zsoltár írója visszagondol korábbi korokra, és visszaemlékezteti talán saját magát, de a népet is arra, hogy az Isten milyen módon nyilvánult meg a nép életében. És most még talán mondhatni mindig az évnek a kezdete van, ha nem is hajnala, De ebben az első néhány napban már gondolhattunk visszafelé és előre is. Mondanánk magunkról azt, hogy igen, én egy erős hitű tanítvány vagyok. Ki az, aki így nyilatkozza magáról? Igen, én erősen hiszek az Istenben, az Úr Jézus Krisztusban. Vannak remélem többen, akik... Na, bátran, többen vannak. Köszönöm. Szabad esetleg kérdésként feltenni, hogy ebben a következő évben mernénk-e megkockáztatni, hogy Istenem, akármilyen erős is az én hitem, de szeretném, ha még erősebb hittel kapaszkodnék beléd. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de az Isten, mintha folyton ezt szeretné munkálni népe életében, úgy, mint a mi életünkben is, hogy bárki bármilyen erősséggel kapaszkodik az ő urába, az már jó, ha kapaszkodik, még ha ilyen mustárbagnyi kicsinségű is, Jézus elismeri ezt a hitet, de mindig az a célja, hogy egyre erősebben kapaszkodjunk belé. Akarsz-e még erősebb hitet? Hogyan lehet jól tehát előre tekinteni? Hát gyakran így, ahogyan tanít minket itt most ez a Zsoltár. Szinte semmit nem mond a jövőről. Nagyjából Dávid királyig vezeti az olvasónak a gondolatait, és hogy mit hoz a jövő, nem tudni. Bemerítő János ott van Jézus bemerítkezésénél, és bemerítő János, ha tudta volna azt, hogy az ő Úr Jézushoz való hűséges ragaszkodása, hogy azt mondja, neki növekedni kell, nekem alábszállanom, ez rövid időn belül mártír halált fog eredményezni. Vajon mennyire lett volna boldog, hogy tudja, hogy mit hoz a közeljövő? Mennyire lenne erős a hitünk, hogyha tudnánk, hogy a Jézushoz való ragaszkodásunk hamarosan számunkra végzetes lesz? Bemerítő János még nem tudta, mi fog történni, de már börtönben volt, amikor küldött tanítványai közül Jézushoz, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Mi volt Jézusnak a válasza? Nem a jövőről beszélt, hanem úgy, mint itt a Zsoltárban azt mondja, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és hirdettetik az evangélium. Azt mondja Jézus, hogy mi az, ami már eddig megtörtént. És ebből nézve, bemerítő János, te vonj le egy következtetést a jelenre és a jövőre nézve. Szeretnél jól előre tekinteni a 2026-os évben, vagy talán még tovább is, akkor van egy helyes, Isten adta emlékezés, ebben a Zsoltárból nagyon kitűnik ez. Nem mindenki teszi ezt meg. Mi megtehetjük most, és ahogyan már hangzott is, az előző két nap lehetett előttünk az Isten hűség alapján az emlékezésnek a gondolatai, a bűnbánatnak a gondolatai, ma pedig a hála az Isten hűségéért. Ha jól visszatekintünk az előző napunkra, heteinkre, egy évünkre is akár, lehet, hogy még hosszabb időre, fel tudjuk-e rendszeresen eleveníteni az Isten hűségének megnyilatkozásait a mi életünkben. A felolvasott Zsoltárból kitűnik, és mindjárt egy-egy gondolatot hadd osszak meg röviden, az Isten mennyire aktívan dolgozik az emberrel való kapcsolatáért. A kapcsolatnak a helyreállításáért, ha van, az emberrel való kapcsolatnak a megtartásáért. Hadd mondjam ilyen radikálisan, az Isten egyoldalúan dolgozik ezért, mert úgy tűnik, mintha népe keresztbe tenné kezét, lábát, és gyakran csak ellenkezik, az Isten pedig ilyen eltökélt módon ragaszkodik, szinte érthetetlen módon kiválasztott népéhez. Azon gondolkozunk, hogy miért lehet hálás a szívünk, azért, mert gyakran az Isten kőkemény szívű emberekkel találkozik, és érthetetlen, az Isten akarja mégis ezt a kapcsolatot. Nem akarja ilyen kőkemény szívűvé hagyni az ember szívét, de dolgozik azon, hogy a kapcsolat létrejöjjön, vagy újból létrejöjjön, vagy ha van, akkor erősödjön ez a kapcsolat, kitűnik ebből a Zsoltárból. Tegnap egy házasságtöréses tragédiáról hallottunk. A feleség ilyen módon nyilatkozik. Én, mondja a feleség, egy olyan trauma és pusztítás légkörében beszélek, amelyet csak azok az emberek érthetnek meg, akik átélték az ilyenfajta árulást. Mégis 55 és fél évvel ezelőtt szent és kötelező érvényű házassági fogadalmat tettem, és ezt az ígéretet nem szegem meg. Elfogadom és megértem, hogy Isten Jézuson keresztül megfizetett a világ bűneiért, és megbocsátotta azokat, beleértve férjem bűneit is. Isten adja meg nekem a kegyelmet, hogy én is megbocsássak, a felfoghatatlan traumám ellenére kérlek, imádkozzatok értem. Igen, így is válaszolhat a hívő ember, hogyha éppen a nagy baj kellős közepében van, hogy elhiszi azt az Isten hűséges, és ha emberileg nagyon nehéz nekünk, szinte lehetetlen, hogy a hűtlenségre mi hűséggel válaszoljunk. Nem, de ez ment meg egy törőben lévő kapcsolatot? Ha nem arra reagál az egyik fél, amit a másiktól kap. Hogyha a másik a szomszéd, a havat az én oldalamra lapátolja át, akkor én nem oda megyek, és még kétszer annyit lapátolok vissza az ő oldalára, amikor valami fajta különös erő tudja eltölteni az embert, hogy na, ha így, akkor most mégis megjön a kedve a lapátoláshoz, de ez egy másik fajta forrásból táplálkozik. Roppad nehéz, hanem lehetetlen az Úr Jézus segítsége nélkül, hogy adott esetben a hűtlenségre mi hűséggel válaszoljunk, mégis úgy tűnik az Isten ezt teszi, tökéletes mintát mutat, és mi más tehetünk értetlenül állva, hogy Istenem, miért teszed ezt, nincsen, hogy megköszönjük neki. Istenem, köszönöm, hogy rajtam is gyakoroltad, gyakorlod, és talán fogod is gyakorolni ezt. A 38-39-es versekben, amikor ezt olvastuk, pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűn, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafolytja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Azt látjuk, az Isten a haragját folytja, de mi az, amit meg kiáraszt? Folytja a haragját, de az irgalmát, kegyelmét pedig kiárasztja. De nagy szükség lenne egy kicsit eltanulni az Istentől ezt, és ha nem megy nélküle, és nem fog menni nélküle, akkor kérni az ő segítségét. Istenem, hadd kövessem a te példádat, a haragomat folytani, az irgalmat, kegyelmet pedig egyre inkább gyakorolni és teret engedni. Nem, de erre van szüksége gyülekezeteinknek. Következő három Biblia versben, 40, 41-es, 42-es versekben azt látjuk, az Isten így mutatja be őket, hogy egy lázadó nép, nem gondolnak Istenre, nem gondolnak a hatalmára, nem gondolnak a kivonulásra, nem gondolnak a szabadításnak a napjára, inkább lázadnak, fájdalmat okoznak, kísértik az Isten, megbántják. Értjük azt, hogy az Isten egy ilyen népre mondta azt, hogy igen, én mégis hűséges akarok lenni hozzá. Az Isten jól tudja azt, hogy miről tesz bizonyságot az ő népe, szava és cselekedete. Mit tesz, mit tett a cselekvő Isten népe megmentéséért, boldogulásáért, egy ilyen nép megmentéséért. Három dolgot hadd emeljek ki. A 43-as, 55-ös versekben az Egyiptomból való szabadulást emlegeti fel Ászáf az ő tanító költeményében. Kiszabadítással válaszol az Isten az ő lázadó népére. Kiszabadítással. Ellenséges egyiptomiakra 10 csapást mér az Isten, ezek intő jelek mindenki számára. És ott van a honfoglalás az ígéret földjén. Népek helyét, birtokát kapták meg az Istentől. Ez a nép ezt nem érdemelte meg. Föltette valaki a kérdést nem olyan régen, hogy hát de ez a 430 évig, hát hogy nem jutott eszébe a népnek segítségül hívni az Urat? Korábban nem zavarta őket ez a nagy szenvedés? Mintha elfeledkeztek volna arról, hogy van Istenük. De amikor kiáltottak, akkor az Isten azt mondja Mózesnek, hogy feljutott hozzám a népnek a segítség kiáltása. És válaszolok kiszabadítással. Aztán jött a bíráknak a korszak a következő versekben. Megint ott van az Isten kísértés, a lázadás, az intelmeit, az Isten intelmeit nem tartják meg. Hűtlenség van a szívükben, csalódást okoznak, haragítják, ingerelték. A második reakció ez időszak után nem a kiszabadítás, hanem a rászabadítás. Nézzetek, hogy mennyire dolgozik az Isten az ő népért. Úgy dönt először, hogy hűségét, hűséges, kitartó szeretetét úgy mutatja meg, hogy az ellenségtől, az egyiptomiaktól kiszabadítja. És dolgozik az Isten. És látszik, hogy a nép nem enged, nem enyhül a szíve újból és újból egy ilyen spirál mentén, egyre lejjebb és lejjebb van, egyre keményebb a szíve. Azt mondja, most az ellenségtől nem megkímélem, hanem megengedem, hogy az ellenség pusztítsa az én népemet. Remegő szívvel teszi ezt az Isten, mégis népe megmentéséért, hűséges szeretetének a bizonysága az, hogy rászabadítja az ellenséget az ön népére. Ezt olvassuk, a szent sátrat Isten elveti, szövetségládát odaveszni hagyja, népet, népét fegyverrel hagyja pusztítani. Megdöbbentő, hogy az Isten szeretetében még ez is belefér. Következő időszakban, ha ér bennünket baj, mernénk-e megkérdezni Istentől, hogy Istenem, talán ez is a hűséges szeretetednek a kifejezése? Talán személyesen. Könnyen imádkozunk betegekért. Istenem, csak gyógyítsd meg, a bajokat hárítsd el, anyagi problémákat old meg. Jön a nagy hideg, nincs tűzifa, adjál tűzifát, adjál pénzt, gázra és egyebek. Old meg a problémát, és lehet ez Isten a hűséges szeretete jeléül adja a problémát, engedi meg, azért, mert meg akar menteni. És a harmadik, a kiszabadítás, a rászabadítás után pedig itt dávidi királyságról esik néhány szó, a kiválasztás. Úgy beszél az Istenről, mint egy felébredt hősről. Aki felébred, meglátja az ő népét, felkel, újong, és újból visszaveri az ellenséget, és azt látjuk meg, hogy van oka annak, hogy hagyta a veszedelmet korábban, azért, hogy lássa meg az ő népe, ő a szabadító. És hogy kit választ ki az Isten az ő képviselőjének, ha tetszik a királynak, ennek a Júda törzsének egy kicsiny sarját, azt a Dávid fiúcskát, aki ott valahol így írja le a Zsoltár, az aklok mögött szoptatós borja bárányokkal foglalkozik, de nézzétek, ahogyan ez a kicsi Dávid foglalkozik azzal a néhány bárányjal, az Isten azt mondja, ez nekem tetszik. Így bány az egész néppel, az én népemmel. És ha lehet, hogyha csak ilyen icipici feladatunk, szolgálatunk van talán a következő évben, a pohárvíz szolgálata, a hólapátolás szolgálata, bármilyen kis egyszerű szolgálat, nem mindegy, hogy milyen szívvel fogjuk tenni. Dávid később elmondja azt, hogy az Isten ajándékának veszi azt, hogy ha ez a kicsi bárányokból csak egyet is elrabolt a medve, az oroszlán, akkor ő utána ment az egynek is, kiszedte a szájából. Hát félelmetes állatokról beszél Dávid, azt mondja, az Isten segített, így neki mert menni Góliátnak is, az Isten nevében. És azt mondja az Isten, ez a hozzáállás tetszik, te bennem bízol. Te a legkisebb lyuk aklok mögött végzett munkát is rám figyelő, tiszta szívvel végezted, ezért bízok rád nagyobb küldetést. Hogyan végezzük a szolgálatunkat, hogyan végezzük a munkánkat? Dávid szívében már ott volt a hála, erről később is sokat beszél, ott a 23. Zsoltár úgy beszél a pásztorságról, hogy nem magát mondja, hogy én vagyok a magam jó pásztora, hanem azt mondja, ki az jó pásztor. Az Úr az én pásztorom. Úgy pásztorkodik, hogy tudja, hogy van egy fő pásztor, az Isten. Isten hűsége egy meg nem érdemelt hűség. És hadd zárjam ezzel. Valaki a héten azt mondta, Krisztián, csak olvasgattam a Bibliát, hétről hétre találkozunk, és belebotlottam a Lukács evangélium a 15. fejezetében egy nagyon érdekes történetbe. Három elveszettség van ott, a drachma veszik el, aztán egy bárány veszik el, de ott van, hogy egy fiú veszik el. És másfél órán keresztül hallgattam azt, hogy Krisztián, le van írva az én történetem a Bibliában. Szóval ez én vagyok az a fiú, aki ott voltam a vájú mellett. Én voltam az, aki elveszett voltam, kisemmizett. És ez az ember azt mondja, nem sok bűnömet tudtam eddig megnevezni, és most sorolta nekem. Elkezdtem írogatni, hogy mondom, annyi mindent mondasz, meg se tudom jegyezni, de aztán abba hagytam. Áttört valami. Mert az Isten szólt hozzá egy egyszerű történeten a tékozló fiú példázatán keresztül, és láttam rajta, hogy egyszerre volt szomorú, mert azonosított, hogy életében mennyi bűnt követett el, mennyire méltó volt arra, hogy ő ott legyen a vájú mellett. Ugye szó szerint. De ott volt mégis egyszer összekeverve vele a boldogság. És boldogan mondta most ott együtt imádkoztunk, Istenem, bocsáss meg ezeket a bűneimet, a sok hazugságomat, a parázdaságaimat, bocsáss meg a lopásaimat, a csalásaimat. És néven nevezte. És látszik, ahogyan egy újabb ember
szíve éppen ezekben a napokban tér az Isten felé. És ott volt a hála, hogy Istenem, én ezt nem érdemlem meg, de köszönöm a csodát, és az Isten igéje végzi ezt a munkát. Isten hűséges szeretete nem megérdemelt szeretet. Mégis ott a kérdés, miért tesz ennyi jót Isten az ő népével? Miért tett ennyi jót az Isten az ő népével? Miért tett annyi jót az Úr Jézus az emberekkel földön jártakor? Miért tesz ma is olyan sok jót az Isten a ma emberével? Jézus lejöhetett volna mennyből egyből a keresztre. Megspórolt volna 33 évet. Gyorsan meghal az emberért, és úgy vissza a mennyországba. Nem kell ez a sok emberrel való találkozás. Miért tett annyi jót? Etette, itatta az ember borral, itatta őket finom kenyérrel, és akinek a szeme volt beteg, az gyújtott, akinek a lába volt beteg, a bőre volt beteg, sok-sok jót tett. Miért tette ezt Jézus? Én arra jutottam, azért, mert Jézus, amikor meghirdettette angyallal, hogy azért jön el, hogy megszabadítsa a népét bűneiből, akkor azt mondták az emberek, hogy ez kit érdekel. És lehet, hogy gyakran azért tesz velem az Úr Jézus jót, itt egy hatalmas jó nagy kereszt van, hogy a kicsi jók, amiket velem tesz, a kis szabadítások, gyógyulások, hogy el ne felejtsem, hogy ez a legnagyobb jó az Isten szerint, hogy megszabadítson a bűneimből. És lehet, hogy a kicsi jókat neked, nekem a következő napokban, hetekben, az éven azért kell tennem, hogy talán valaki ezen keresztül jobban megértse a megváltásnak az üzenetét. Hogy most még csak egy kis jó. Lehet, hogy a hókotrás szolgálata, a pohárvíz, a melegítő takarónak a szolgálata, a gondoskodás, odafigyelés szolgálatán keresztül, de beszélhessek valami nagyobbról, mert az Isten nagyobb ajándékot készített. Miért tesz ennyi jót az Isten népével? Mert hűségesen szeret, azért, mert fiát elküldte, hogy megszabadítson bennünket bűneinkből, szóba áll velünk, és velünk emberekkel sok jót tesz. Azt szeretné, hogy jobban értsük, amit a Golgotán tett értünk. Lehet, hogy először a testi életünk szintjén tapasztaljuk az ő jó téteményeit, hogy aztán a bűnök szintjén is megtapasztaljuk az ő szabadítását, hogy ő szeret bennünket hűséges, örökké tartó szeretettel, szabadító szeretettel. Van-e hálánk e fölött? Kinek lehet nagy a hálája? Azt hiszem, aki ezt tapasztalta, sőt, nap mint nap tapasztalja, és ahogy tegnap talán a buzdításban is szó volt róla, jó dolog napról napra kérni is ezt a szabadítást. Hát legyen Isten hűséges szeretete fölött nagy hálánk. Amen.
Kedves testvérek, az életünk az múlandó, mint a hócseppek, amelyekről Krisztián testvérünk is beszélt, és talán ennek okán jó, hogyha naponként megvalljuk az Úr Jézusnak a mi vétkeinket, naponként, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Azt sem tudjuk, hogy lesz-e már a most kimondott szavam után perc vagy másodperc. Nem tudjuk, hogy meddig élünk. Sokszor abba a hibába esik bele az ember, hogy azt mondja, hogy eljráérünk arra még, ahogy Pató Pál úr is mondta, ismerjük a költeményből, ó, eljráérünk arra még. Mi is azt mondjuk, hogy ráérünk még arra, hogy megvalljuk az Úr Jézusnak a bűneinket, mert olyan sok az idő, nagy az embernek a hübrisze ilyen értelemben. Azt gondoljuk, hogy még sok van hátra, még van lehetőségünk rá, de biztos, hogy van, biztos, hogy lesz holnap. Alkalmas és alkalmatlan időben is talán meg kell vallanunk az Úr Jézusnak a bűneinket, és erre hívom most a testvéreket, hogy valljuk meg minden időkben ő előtt a mi bűneinket. Merjük elmondani neki azt, hogy fáj a szívünk, és vágyakozunk arra, hogy kiengesztelődjünk vele, hogy újra szeretett kapcsolatban tudjunk vele együtt élni, és hogy merjük kérni az ő áldását és az ő közbenjárását mindazokért, az életünket érintő dolgokért, amelyek sokszor a szívünkre nehezednek, így arra hívom a testvéreket, hogy imádkozzunk majd a Kisvárdai Kórházban lévő gyermekekért is, akik szülő nélkül vannak, imádkozunk azért, hogy találjanak befogadó családot, találjanak szülőket, hogy az a misszió, amely Krisztián testvérünk szívében is megfogalmazódott, és talán az Allianz hét során sokunk szívében megfogalmazódott, hiszen imádságokkal, vagy akár tárgyi értelemben adományokkal is hozzájárultak a testvérek ennek a missziónak a támogatásához. Váljon Krisztustól áldottá, hogy valóban ezek a gyermekek befogadó közeget tudjanak kapni, befogadó családot tudjanak kapni. Így imádkozzunk majd a házasságokért, a megtört házasságokért. Imádkozzunk azokért az embertársainkért, akik valamilyen függőségben szenvednek, olyan sokféle drog, kábítószer pusztít a vidéken, főképp itt a Felső Szabolcs régiójában Magyarországnak. Imádkozzunk a nincstelenekért, a betegekért, a háborúban szenvedőkért, és imádkozzunk magunkért, hogy metélje körül a drága Úr Jézus a szívünket. Én erre hívom a testvéreket, és hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk, akinek az Úr Jézus majd imádságot helyez a szívére, az mondja el nyugodtan, hangosan, bár aki önmagába szeretne imádkozni, az imádkozzon nyugodtan magába, és imádkozzunk testvérek. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy egybegyűjtöttél bennünket, köszönöm ezt a hetet, hogy te találkozások örömében megmutattad magad, na mi számunkra olyan sokféle nyomorúsággal, olyan sokféle próbatétellel állunk előtte, de hitünk van abban, hogy te meg akarod gyógyítani a mi meggyötört, sebzett szívünket. Drága Úr Jézus, jöjj el közénk. Amen.
Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te kitetted a szívedet elénk, és hogy a te szíved ott dobogott az Úr Jézusban, Golgotai kereszten megtört, és ez az a szív, ez az a szeretet, ami nyugodult szívünket újjá tudja teremteni. Uram, bocsáss meg, hogy az én szívemben annyi szenny, annyi gonoszság, annyi bűn van, és olyan sok helyzet van egy-egy napon, és a mai napon is voltak ilyenek, amikor én is szembesültem vele. Mi van a szívemben, és mi jön ki belőle, és mennyivel több minden van, amit én meg sem láttam, de te láttad, és fájt a szíved miattam. Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg nekem, és kérlek, hogy segíts, hogy megújult szívvel tudjanak téged szolgálni. Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg.
Amen. Gracias.
visszatartál tőled. Édes Jó Istenem, kérlek, szabadíts meg bennünket a gonosztól, a háborútól, amint az országot egymást gyilkolják, azt emberek értelmetlenül. Uram, egyedül te hozzád mehetünk, te hozzád kiállhatunk, segíts nekünk, oldalmaz meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgassál meg.
Amen.
Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy Isten szeretetét te tökéletesen bemutattad. Köszönöm, hogy ezt téged felvitt a Golgotai keresztre. Köszönöm, hogy értem is haltál meg. Nem tudom felfogni, csak imádnak érte. Szeretném, hogy mindig tisztítsd meg az én szívemet most is. Köszönöm, hogy ezután is megteszed. Köszönöm, hogy te jobban ragaszkodsz hozzám. Hűséges maradni, kérlek munkáld a szívemben, és közösségeinkben egyaránt.
Amen. Drága Úr Jézus, könyörgünk hozzád, hogy a szívünkben lévő bűntől te tisztíts meg bennünket. Olyan sokszor vétkezünk ellened gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel. Nem is gondolunk abba bele, drága Úr Jézus, hogy sokszor a kimondott szó éles törként hatol a másik ember szívébe. Drága Úr Jézus, bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg nekünk, hogy elfeledkezünk a te hűségedről, a te kegyelmedről. Bele roskadunk a mindennapok terhébe, a mindennapok forgataga elveszejti a mi életünket, azt az életet, amelyet tőled kaptunk ajándékba, mert te megharcoltál értünk a Golgotai keresztfán, megszenvedtél értünk a Golgotai keresztfán. Könyörgünk, hogy adj nekünk hűséges szívet, hogy valóban próbáljunk meg méltókká lenni ahhoz a nagy, az a nagy áldozathoz, amelyet te érettünk, megfizettél. Könyörgünk azokért a gyermekekért, akik kórházban vannak, könyörgünk az ápolókért, könyörgünk az orvosokért, akik naponként gondoskodnak róluk. Te adj nekik erőt, hogy jól helyt tudjanak állni ezekben a nem csak fizikai értelemben vett, de lelki értelemben vett is. Kiváltképp nagy megpróbáltatásokon őrizd meg őket. Drága Úr Jézus, adj a gyermekeknek szerető családot, befogadó helyet, ahol boldog életet élhetnek. Te látod, hogy mi a terved velük, te tudod, hogy mi a te szándékod velük, könyörgünk értük, vigyázz rájuk, de könyörgünk a háborúban szenvedő embertársainkért, szomszédos szláv nemzetekért, orosz és ukrán népekért. Te tegyél békét közöttük, te légy a döntéshozók szívében a béketeremtő Isten, te áraszt ki rájuk a te szent lelkedet. Így kérünk a közel-keleti nehézségekért is, az arab és zsidó népek közötti konfliktusért, temetélt körüle két népnek a szívét, hogy ne a saját identitásuk alapján, hanem a te szent lelked segítségül hívása alapján hozhassanak jó és bölcs, erkölcsös döntéseket. Drága Úr Jézus, békére kiállt ez a világ, békéért kiállt ez a világ. Mi is a békéért kiáltunk fel, és a te nagy irgalmasságodért, amikor így szólunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, következő dicséretünk így kezdődik. Hűséged végtelen.
Thank you.
Drága testvérek, az első este a Zsoltár elejéről az került elénk, hogy az Úr nagy tetteit hirdethetjük. Azokra emlékezhetünk, és azt adhatjuk tovább az utánunk jövő nemzedéknek. És a szívünkre helyezte Isten azt, hogy bátran tegyünk bizonyságot róla, az ő nagy tetteiről, hiszen van mit továbbadni, van kinek továbbadni, és van miért beszélni az Úr nagy tetteiről, és azt továbbadni. Aztán tegnap este bűnbánatra hívott minket az Isten, és az őszintességet helyezte a középpontba. És az volt a központi mondat, amit láttunk is kivetítve hosszú perceken keresztül, és nekem így nagyon beleégett a szívembe biztatásként, hogy elbuktam, de van-e bátorságom felállni? Van-e bátorságom megérkezni Jézushoz? Van-e bátorságom kiáltani az Isten egyszülött fiához? És ma pedig az Isten szívét láttuk itt, a Golgotai kereszten, az ő megtört szívét, és ott volt a mi szívünk is, hogy vajon oda kerülhet-e a hűséges Istenhez a mi hűtlen életünk. Drága testvérek, én úgy megyek el innen, erről a három alkalomról, hogy az Isten megállított, megerősített, és arra biztatott, hogy álljak meg előtte, és utána lépjek oda azokhoz, akiknek továbbadhatom mindazt, amit Isten az én életemben elvégzett, és amit bizonyságtételként a szívemre helyezett. Testvérek, ugye ti is beleálltok ebbe, és készek vagytok erre, hogy így menjünk haza, ne csupán hálával a szívünkben, hogy sok mindent kaptunk, hanem egy olyan csomaggal, amit kaptunk, és amit tovább adhatunk. És a zárásként néhány dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik, hogy hívom a testvéreket az adakozásra, ahogy minden este hirdettük. Ha valakit Isten indít arra, hogy szeretne adakozni, akkor a persejbe tett összeggel ma este is azokat a gyermekeket tudja támogatni, akik ott vannak a Kisvárdai kórházban, és nincsenek szüleik, és segítségre van szükségük. De a legfontosabb, hogy imádságban hordozzuk őket, és ha tehetjük, és valakinek erre van indítatása, akkor támogathatja ezt az ügyet anyagilag is. A másik dolog, amit szeretnék hirdetni, hogy nagy szeretettel marasztaljuk a testvéreket itt a templomban, ne siessünk még haza, hanem maradjunk együtt egy kicsit, egy kis sütemény, tea mellett, beszélgessünk, legyünk közösségben egymással. Ha valaki megteheti, a szeretettel hívjuk ebbe a szeretett vendégség közösségbe. És a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, néhány hónappal ezelőtt kaptunk adományokat a gyülekezetben, és sok minden van még azokból az adományokból, és azt helyezte Isten a szívünkre, beszélgettünk a munkatársakkal, testvérekkel, hogy szeretnénk felajánlani a jelenlévőknek, hogy ha valaki szívesen megnézi, hogy mi van ezekben a dobozokban, főleg ágynemű húzatok, terítők, gyerekjátékok, plüssjátékok is vannak, valamennyi ruhanemű is van, akkor az bátran menjen át a kisházba, Laci vagy Era fog ebben segíteni, itt ugye a járdán kell hátra menni, ahol a mosdó is található, itt a szeretett vendégség az itt lesz a templomban hátul, azok a dobozok ott vannak, bátran, aki indítatást érez rá, akkor menjen hátra, és ha talál benne olyat, amit szívesen fogad, akkor fogadja el tőlünk ezt nagy szeretettel, mi is úgy kaptuk, és szeretnénk megosztani azzal, aki szívesen fogadja. És az igéslapra is szeretném még felhívni a figyelmet. Örömmel látom azt, hogy ma is van olyan közöttünk, aki az előző két alkalommal még nem tudott eljutni, de ma megérkezhetett. Ezeknek a testvéreknek is szeretnénk majd abból az igéslapból adni, ami emlékeztető az Isten hűségére, és a felhívás arra, hogy ha olyan helyzetbe kerültünk, akkor álljunk meg és kapaszkodjunk az Istenbe. És akkor szeretném kérni a lelkipásztor testvéreket, hogy jöjjetek ide, csatlakozzatok hozzám, hogy áldással tudjuk befejezni ezt az alkalmat. És helyünkről felállva fogadjuk az áldást.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyi atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
És Istennek békessége, amely minden ember értelmet fölülhalad, be fogja tölteni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat, a mi Urunknak, a hűséges Úr Jézusnak megismerésében. Amen.
Amen. S végül Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Amen.
Isten áldjon bennünket.